Ön a MedIT Podcast műsorát hallgatja. MedIT. A digitális egészségügyről közérthetően. Szeretettel köszöntöm a MedIT Podcast hallgatóit. Mai műsorunk történetének 5. adásában vendégünk dr. Erdős Sándor orvos, kutató, akivel a virtuális valóság egy konkrét egészségügyi alkalmazásáról, az általa megálmodott és 2017 óta vezetett OncoVR projektről fogunk beszélgetni. Sándor, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm, hogy itt lehetek.
Én pedig Csepeli Sára vagyok, a mai beszélgetés házigazdája. Dr. Erdős Sándor 2020-ban szerezte meg orvosi diplomáját a Semmelweis Egyetemen, jelenleg az egyetem PhD hallgatója. Egyetemi évei alatt 2017-ben kezdte meg kutatásait a virtuális valóság egészségügyi alkalmazhatóságának témájában, és kutatásaiból nőtte ki magát az OncoVR projekt, amely elsősorban kórházban fekvő, illetve orvosi kezelés előtt álló gyermekek gyógyulását hivatott elősegíteni, virtuális valóságon alapuló játékokkal. A projekt ma már a technológiával, az egészségért alapítvány támogatásával működik, és számos díjat elnyert, többek közt a Semmelweis Egyetem Innovációs Díját, valamint a Vodafone Digitális Díjat is. Sándorék célja, hogy munkájuk eredményeképpen a virtuális valóság a kórházi mindennapok részévé váljon, és minél több gyermeket segítsenek ezáltal a gyógyulás útjára lépni, lelki és mentális területen is. Projektbeli és kutató munkája mellett Sándor a tavalyi év óta a Heim Pál Gyermekkórház gyermek- és ifjúság pszichiátriai osztályának rezidens orvosa is. Először a virtuális valóságról szeretnék pár szót mondani, hiszen valószínűleg sokan nem tudják, hogy pontosan mit is takar ez a fogalom. Az tulajdonképpen egy számítógép segítségével létrehozott interaktív környezet, amelyet igénybe véve egy felhasználó, ha mondjuk egy szemüveg van rajta, úgy érzi, hogy abban az adott nagyon is valóságos, de mégsem az éppen őt körülvevő környezetben van jelen. Tudjuk, hogy számos alkalmazása van a virtuális valóságnak. Először igazából azt szeretném tőled kérdezni, Sándor, hogy magának a projektnek az ötlete, hogy esetleg a virtuális valóságnak alkalmazhatósága lehet az egészségügyben, ez így hogyan jött nektek ez a gondolat?
Köszöntöm én is a hallgatókat. Igazándiból ez egy nagyon érdekes és izgalmas történetből kerekedett ez az egész projekt. Én negyed éves orvostanhallgató voltam, és azt tudni kell rólam, hogy nagyon szeretem a videójátékok, a technológia világát, és hogy hobbiként nagyon sokat olvasok, nagyon sokat játszok videójátékokkal. És ugye az orvosi egyetem azért ezeket a lehetőségeimet limitálta nagyon, nagyon sokszor kellett a könyv felett ülni, nagyon sokat kellett tanulni, és szerettem volna egy olyan új hobbit magamnak, amiben azt tudom ötvözni, ami a leendő hivatásom, az orvoslás, és magát azt a technológiai iránti szenvedélyemet. És akkor a virtuális valóság nagyon menő volt éppen, nagyon sokat lehetett olvasni róla az interneten, és így jött az ötlet, hogy akkor nézzük már meg, hogy ezt a virtuális valóság dolgot, én sem tudtam akkor még, hogy mi ez, hogy hogyan lehet használni az egészségügyben. És akkor különböző orvosi adatbázisokon keresztül kiderült, hogy számtalan felhasználási területe van, viszont nagyon-nagyon gyerekcipőbe jár még a legtöbb alkalmazás, és pont ezért azt gondoltam, hogy itt Magyarországon is érdemes lenne ebbe beleugrani, és megnézni azt, hogy itt Magyarországon mire tudjuk ezt használni. Érdekesség, hogy már akkor volt egy hasonló program, a repüléstől való félelmet kezelték virtuális valóság segítségével a Semmelweis Egyetem pszichiátriai klinikáján. Hát őhozzájuk nem sikerült csatlakozni, viszont sok-sok ajtót kinyitva megérkeztem a gyermekgyógyászati klinikára, és ott a témavezetőn dr. Horváth Klára segítségével elkezdtünk azon dolgozni, hogy a daganatos gyermekek mindennapjait hogyan tudja segíteni a virtuális valóság.
Akkor jól hallom, illetve most is mondtad, hogy ez tudományos kutatáson alapul, és akkor ebben te, mint orvos, illetve a témavezetőd vettetek részt, és esetleg utána kialakult egy diverzebb csapat, vagy kiegészült más területről érkező munkatársakkal a csoportotok?
Abszolút. Én ugye akkor még TDK hallgatóként kapcsolódtam be ebbe a kutatásba, és akkor a témavezetőm irányításával elkezdtük az adatfelvételt. Én iskola után egy nagy táska technológiai eszközzel, amiben volt wifi router, monitor, virtuális valóság szemüveg, és akkor még ugye nem voltak ilyen modern szemüvegek, hanem nagyon sokszor ezt a telefonos virtuális valóság eszközöket használtuk, szóval rengeteg tényleg egy ilyen sportáskányi cuccal indultam be a kórházba, és akkor délutánonként a gyerekekkel történt egy ilyen adott felvétel, ami tulajdonképpen egy virtuális valóság játék volt, és kezdetben ugye azt néztük, hogy a mobiltelefonhoz képest milyen plusz hatása van a virtuális valóságnak a kórházban. És szépen, ahogy így ez a kutatás zajlott, úgy egyre több, én is elvégeztem az orvosit, elkezdtem a PhD munkámat, egyre több TDK hallgatót csatlakozott hozzánk, PhD hallgatók, más külső pszichológusokat is volt lehetőségünk bevonni, úgyhogy most már egy egész komoly kis csapatnak lehet nevezni azt, amiben dolgozunk, és próbáljuk minél több helyen beilleszteni a virtuális valóságot az egészségügybe.
És akkor kezdetben gondolom, még nem tudtatok szemüveget is mutatni a gyerekeknek, vagy az már a legelején kialakult, amikor így kezdtétek a játékokat tesztelni?
Igen, ugye 2017-ben még ez nagyon gyerekcipőben járt, még jobban, szóval tényleg alig volt elérhető szemüveg, és akkor a Samsungnak volt ez a Gear VR nevezetű eszköze, azzal kezdtük el, abban egy megfelelő Samsung készüléket kellett beletenni, és akkor azzal egy ilyen komolyabb virtuális valóság élményt lehetett már létrehozni. És az volt a szerencsém, hogy tesómnak pont volt egy ilyen eszköze, úgyhogy őt tőle így elkértem, és akkor ezzel kezdtük meg. De nagyon nagy köszönet a Samsung Magyarországnak, aki nem sokkal a projektünk indulása után támogatott minket egy hasonló eszközzel, úgyhogy már így két szemüveggel tudtuk ezt az egészet fenntartani.
Ó, ezt jó hallani. És akkor utána gondolom több szemüveget is sikerült szereznetek, illetve most hány szemüveggel, illetve hány kórházba, vagy milyen területekre tudtak eljutni?
Igen, utána elkezdtük az eszközparkunkat fejleszteni, ebben nagyon nagy segítségünk volt, hogy a virtuális valóság technológia fejlődött, és akkor kikerültek az Oculus Go nevezetű eszközök. Erről azt kell tudni, hogy ez már egy egybeépített, dedikáltan virtuális valóság felhasználásra készített eszköz. Már azért ennél is vannak újabb technológiák, viszont én azt gondolom, hogy az egészségügyben betegágy mellett, vagy betegágyon az egyik legjobban használható eszköz, és ezt kezdtük el így különböző pályázatokon keresztül beszerezni, mert nagy segítségünk volt például a Semmelweis Innovációs Díj is, és már egy egész komoly kis eszközparkunk alakult ki a támogatóknak köszönhetően az alapítványon keresztül, és időközben, ami a legnagyobb csodánk, gyakorlatilag amire a legbüszkébbek vagyunk, hogy sikerült egy saját játékot is fejleszteni, és ezt a játékot pedig pszichológusokkal együttműködve itt Magyarországon 5 városban 11-12 pszichológus használja mindennapok során a kapcsolatfelvételben, a motiváció, a gyermekek motivációjának növelésében. Úgyhogy bízunk abban, hogy egyszer tényleg valóságá válik ez, amit említettél az elején, hogy egyszer egy ilyen terápiaként, vagy egy receptre felírható valamiként fogunk tekinteni erre a módszertanra.
Igen, ez remek lenne tényleg, ha nem csak gyógyszeres kezelést tudnának nyújtani a gyerekeknek. És igazából magam és volt szerencsém kipróbálni ezt a szemüveget, és azt vettem észre, hogy valószínűleg a gyerekek sem találkoznak azért minden nap, még most nem virtuális valósággal, illetve a játékba is bele kell tanulni, hogy van esetleg ott a kórházban valaki segítője, akár a pszichológusok, akiket említettél, akik úgy segítenek a gyerekeknek egyrészt megérteni magát a játékot, vagy esetleg picit mesélnek nekik, hogy mi is zajlik abban a játékban így orvosilag.
Abszolút. Ami nagyon fontos, hogy itt nem arról van szó, hogy akkor mi fejlesztettünk egy játékot, meg egy módszertanat, és akkor azt lerakjuk az osztályokon, és akkor bárki tudja használni, hanem ez egy nagyon jól megkonstruált környezetben történik ez az egész folyamat. Hogyha kutatásról beszélünk, akkor az adatfelvételi protokoll mentén, hogyha a pszichológusról beszélünk, akkor pedig a pszichológusnak a foglalkozása mentén illeszkedik be a virtuális valóság. És gyakorlatilag az egy órás ülés, közben egy ilyen 20-25 perc, ami a virtuális valóságról szól. Ezt a pszichológusoknak nem kötjük meg így, hogy mikor, hanem az ő tapasztalataira, az ő módszertanaira alapulva tudják használni, és ugyanúgy ők egy monitoron keresztül látják azt, hogy mi történik, amit a gyermek lát a virtuális valóságban, így különböző kapcsolódási pontok alakulnak ki, amiket utána meg lehet beszélni, át lehet beszélni, és egyfajta ilyen terápiás kiegészítő eszközként tudják használni a mindennapokban.
Jó, ez így nagyon jól hangzik. És azt esetleg picit el tudod mondani, hogy kifejezetten ez az onkológiai gyerekek számára a fejlesztett játék hogyan működik, hogy ott tudom, hogy sejteket, vírusokat lehet így talán lelőni, vagy hogy a gyerekek így mit tanulnak meg ezek által a saját betegségükről.
Ugye alapjáton építünk a virtuális valóságnak a figyelem elterelő erre a disztraktív képességére, vagy jelenlétérzést okozó képességére. Szóval elvisszük a gyerekeket egy ilyen lakatlan szigetre, ahol van egy pici sárkányunk, akit Mandynek hívnak, és ő neki kell segíteni a különböző feladatokban, mert sajnos ennek a sárkánynak a szigetét sok pici ellenség lepte el, amit a gyermek tud kiválasztani. És a sárkány úgy tud megszabadulni ezektől az ellenségektől, hogyha különböző játékokon, különböző feladatokon keresztül a gyerkőc segít neki eltávolítani ezeket az ellenségeket. És ezek a feladatok, ezek úgy vannak megcsinálva, hogy különböző kórházi eljárásokra rímeljenek gyakorlatilag. Ugye említetted, egy tablettával lehet kipukkasztani gyakorlatilag egy ilyen célba lövő játéknál. Vannak olyan ilyen cső összefordító játék, ami sokaknak ismerős lehet, ahol egy ilyen kemoterápiás szer megy a csövekben, és akkor úgy tudják leküzdeni ezeket a gonosz ellenségeket. Szóval, hogy próbálunk így rímelni, gyakorlatilag metaforákkal dolgozni a gyerkőcökkel, és a végcél pedig az, hogy egy olyan helyzetbe kerüljenek, ahol ez a sziget teljesen megtisztult ezektől az ellenségektől. Itt ugye építünk a gyerkőccel való együttműködésre, szóval hogy mi is látjuk, hogy mi történik. Építünk arra, hogy visszaadjuk a kontrollt a gyerkőcöknek, a kórházban azért sokszor nem ők kontrollálják a helyzetet. Építünk ugye a jelenlétérzésre, és gyakorlatilag így egy nagy csomagban próbáljuk ezt az egész módszertant kihasználni.
És esetleg arra vannak felméréseitek, utána így kérdőívek, vagy nem is tudom igazából bármiféle statisztika, ami utána méri, hogy a gyerekek gyógyulásához, jólétéhez mennyire eljárult hozzá az, hogy volt szerencséjük ezzel a játékkal játszani?
Igen, arra van adatunk, ami konkrét, hogy a hangulatuk javul, és a szorongásuk csökken. Ezeket már így validált kérdőívekkel is sikerült bebizonyítani. Illetve ami nagyon érdekes, hogy a pulzusuk emelkedik. Ami egyébként egy furcsa dolog lehet, mert mi is úgy gondoltuk, hogy majd akkor egy nyugodtabb állapotba kerülnek. De ugye a stressz az nem mindig rossz. Szóval, hogyha egy olyan helyzetbe kerülnek, ami egy újdonság, sok gyermek nem tudta korábban a virtuális valóságot kipróbálni, illetve egy ilyen helyzetben tesszük, ahol gyakorlatilag fel kell venni a küzdelmet ezzel az egész helyzettel, ha azonosítja a betegségével, ha nem, akkor ugye érthető, hogy egy szívfrekvencia növekedést fogunk tapasztalni. Erre hosszú távú adatunk azért nincsen, hogy ez mit okoz a gyerkőcöknél, de hogy a jó stressz az abszolút tudja segíteni akár különböző élettani folyamatokat is. Persze ezek olyan pici változások, amiket azért nem nagyon lehet mérni.
Persze, persze. Még kicsit korábban szerettem volna kérdezni, hogy amikor elkezdtétek a kórházakba tesztelni, illetve felmérni ennek a játéknak az adatait, akkor esetleg ütköztetek mondjuk a kórházak részéről bármiféle akadályba, hogy talán nem szívesen fogadták, vagy nem tudtak mit kezdeni tulajdonképpen ezzel? Volt valami nehézség?
Szerencsére nem. Azért mindig, ami nekünk nagyon nagy előny, hogy egy tudományos háttérrel dolgozunk, szóval, hogy exaktan tudjuk mutatni, hogy ez miért jó, miért akarjuk elterjeszteni, miért akarjuk azt, hogy a virtuális valóság Magyarországon is elérhető legyen, akár a gyermekek, akár a felnőttek számára. Az elmúlt években nagyon segített az, hogy már magyar szakkönyv is megjelent, amit meg tudnak venni a kiadóknál az orvosok, professzorok, de mindig azért van egy komoly beszélgetés, ahol ezt így el kell mondani, hogy akkor mit akarunk, hogy akarunk, de szerencsére én nekem még negatív tapasztalatom ezzel kapcsolatban nem volt, és aminek külön örülünk, az pedig az, hogy a szakemberek, a pszichológusok pedig nagyon nyitottak arra, hogy egy új technológiát sajátítsanak el, és ezzel az ő eszköztáruk is bővüljön. Szóval abszolút én azt gondolom, hogy volt egy olyan pillanat, amikor azt éreztük, hogy mi vagyunk a legnagyobb gátja a fejlődésnek, hogy jobban tudjunk oktatni, jobban legyen a módszertan leírva, hogy jobban tudjon ez az egész működni, úgyhogy most is jelenleg azon dolgozunk, hogy akár egy e-learning platform, akár egy képzés keretében ezt így ki tudjuk nyitni bármilyen pszichológus számára.
Uh-huh. Ó, ezt jó hallani. És akkor, vagy mondtad, hogy szerencsére tudtatok szemüvegeket szerezni időben, az még mindig gondolom így, hát egy skálázhatósági probléma esetleg, hogy nincs elég eszközparkotok, vagy azzal most már úgy érzed, hogy megfelelő mennyiségű van, és inkább így tudásszintet kellene bővíteni?
Igen, én azt gondolom, hogy szerencsére így a 2020-ban létrejött az alapítvány, ami az egészet körbefogja, gyakorlatilag egy ilyen ernyőként működik minden részünknél, ami most lett közhasznú, szóval 1%-ot is tudunk fogadni ebben az évben először. Szóval abszolút azt érzem, hogy mióta az alapítvány van, egy ilyen dinamikus működést tudunk biztosítani, és hogy nagyon tetszik az embereknek az, hogy ez egy ilyen innovatív dolog, amit mi csinálunk, és nagyon sok támogatónk volt, akinek nagyon köszönjük a rengeteg segítséget, és pont így egy támogatón keresztül tudtunk szemüvegeket is beszerezni, aminek nagyon tudunk örülni, és tényleg jelen pillanatban az a fontos, hogy ne az legyen, ahogy elindultunk, hogy akkor így egy ilyen szóbeni beszélgetés van, és akkor úgy próbáljuk a módszertan megismertetni, hanem legyen valamilyen formalizált működés ennek az egésznek, tényleg egy képzésen keresztül, vagy egy e-learning-es folyamaton keresztül, mert akkor tudunk ezzel így jól működni.
És esetleg arra vonatkozóan vannak terveitek, hogy melyik városokba szeretnétek, vagy tudnátok-e esetleg még elvinni ezeket a szemüvegeket, vagy esetleg kórházakba terveztek-e bővítést?
A 8 onkológiai centrumot, gyermekonkológiai centrumot mindenképpen szeretnénk bevonni. Ebből már 6-on ott vagyunk, szóval hogy már csak 2 hiányzik, és utána pedig én azt gondolom, hogy nagyon sokat segít majd abban, ahogyha megfordítjuk a folyamatot, hogy a motivációlógus fog majd hozzánk jönni, és nem mi keressük meg őket, hogy amúgy hallottak erről. És akkor most azon dolgozunk éppen, hogy egy ilyen platformon keresztül, egy ilyen visszajelző platformon keresztül az ő tapasztalataikat meg tudják osztani, amit később akár így a módszertan fejlesztésében, akár kutatásokban, publikációkban tudunk majd tovább vinni. Úgyhogy igazándiból most állunk egy következő lépés előtt, és azt érzem, hogy meg is érettünk erre, hogy ne mi menjünk, hanem már szerencsére azt gondolom, hogy elég sokan hallottak rólunk, és hogy lehetővé tegyük azt, hogy bárki, aki szeretne országszerte kapcsolódni velünk, az tudjon kapcsolódni.
De jó. Eddig ugye főleg a Kincses-szigetes onkológiai játékról beszélgettünk. Hallottam, hogy sikerült időközben egy újabb játékot is kifejlesztenetek, ami az MR vizsgálat előtti szorongását csökkenti a gyerekeknek. Erről, illetve ennek a kifejlesztéséről tudnál mesélni, kérlek?
Igen, az elmúlt éveinket nagyon masszívan fogta, hogy ezzel a projekttel foglalkoztunk. Tényleg egy nagyon jó és nagyon lelkes csapat állt össze. Nagyon nagy probléma az, hogy a 4-18 éves korosztálynál nagyon gyakran nem lehet elkerülni az altatást egy MR-vizsgálat során, mert egy gyerkőc még annyira nem fogja fel, hogy mi történik, és egyébként is az MR-vizsgálat az pedig zajos, hideg van, sokszor a szülő sem mehet be abba a helységbe, ahol történik ez a vizsgálat. Szóval, hogy egy nagyon rémisztő élmény felnőtteknek is egyébként, nem csak gyerkőcöknek, és pont ezért, hogyha bemozdulnak, akkor nem készülnek olyan minőségű képek, és esetleg újra kell készíteni ezt a vizsgálatot, vagy inkább altatásra kerül a sor, hogy biztosan megfelelő felvételek készüljenek. És nyugaton észrevették, hogyha már csak egy ilyen betegedukációs füzettel valaki egy önkéntes oda megy és megmutatja, hogy mi fog történni, már azzal is lehet csökkenteni az altatások számát, illetve a gyermekszorongását, illetve javítani a hangulatát a gyerkőcnek, és az már csak egy plusz volt, hogy elkezdték ezt az egész folyamatot egy ilyen virtuális világban megteremteni, és ott pedig meg viszonylag sok, viszont alacsony minőségű kutatás áll rendelkezésünkre, hogy ez így működhet egyébként, de hogy még ez is nagyon gyerekcipőben jár, és érdemes megnézni, hogy most akkor ez tényleg milyen lehetőséget hordoz magában. Úgyhogy egy ilyen nagyon izgalmas alkotófolyamaton keresztül fejleszthettünk egy játékot, aminek az első része az MR-vizsgálat játékos bemutatása, a második része pedig egy ilyen mindfulness alapú légzésmegfigyelés, testpásztázós rész, ahol gyakorlatilag egy ilyen eszközt, egy módszertant akarunk tanítani a gyerkőcnek, akkor, hogyha ő eljut majd a vizsgálatra, akkor ne az legyen, hogy arra figyel, és azon szorong, hogy kattog a gép, hogy zajok vannak, hogy hideg van, hanem arra figyeljen, hogy éppen hogyan lélegzik, hogy hogyan fekszik azon a padon, vagy ezen az ágyon, és így sokkal gyorsabban eltelik az idő, amíg ők náluk zajlik ez a diagnosztikai folyamat.
De jó, ez nagyon hasznosnak tűnik, abszolút. És hallottam továbbá, hogy van egy olyan kezdeményezésetek is, ami szociálisan rászoruló gyerekeknek segít az egészségtudatosság növelésében, és hogy ez is a projekteteknek talán egy új ága, erről tudnál mesélni?
Abszolút, itt kicsit szeretik volna a klasszikus alapítványi vonalat is képviselni, úgyhogy elkezdtünk egy önkéntes toborzásba. Egyébként, hogyha bárkit érdekel, akkor tudnálunk jelentkezni önkéntesnek. És elkezdtünk két gyermekotthonban járni, két hetente, ahol különböző egészségedukációs, betegségmegelőzéssel kapcsolatos foglalkozásokat kezdtünk el tartani. Persze ez egy kicsit ilyen klasszikusabb tantárgyi menet szerint ment, tudnak a gyerkőcök tanulni az emberi testről, hogy hol van a májuk, hogy hogyan működik a veséjük. Tudnak tanulni a gyerkőcök különböző olyan ételekről, amik esetleg károsak lehetnek számukra, és egy ilyen oktatófüzeten keresztül zajlik ez az egész foglalkozás, és persze, ugye nem lehet kihagyni a virtuális valóságot, és egyfajta motivációs tényezőként. Nagyon izgalmas az, hogy amikor a munkafüzetben összelegózzuk a különböző szerveket az emberi testben, akkor ezt így még körbe tudjuk járni a virtuális valóságban is.
Ez nagyon érdekes. És hát akkor nyilván egy ilyen projekthez azért komoly fejlesztői tudás is kell, meg orvosi, meg pszichológusi, tehát gondolom igen divers csapatban dolgoztok. Erről kicsit tudnál bővebben mesélni, hogy esetleg milyen súrlódások vannak így a szakmák közt, ilyen, vagy eltérő szakmát képviselő emberek azért nem mindig látják át a másik nézőpontját, hogy hogyan tudjátok mégis képviselni egymás előtt a saját érdekeiteket, hogy mit szeretnétek látni, vagy mit tud lefejleszteni a fejlesztő.
Abszolút, én amikor először történtek ezek a dolgok, hogy akkor tényleg egy fejlesztővel kellene beszélni, és talán még orvostanhallgató voltam, szóval semmi közöm nem volt ehhez a világhoz, persze úgy valami ismeretem volt, de hogy elképesztő volt számomra is, hogy mennyire máshogy működnek a gondolatok, mennyire máshogy gondolkoznak ezek az emberek, és azért volt is kezdetben ebből azért több súrlódás, hogy az, amit mi megálmodunk, persze van egy szakmai tím, pszichológusok, kutatók, orvosok, mi nagyjából egy platformon dolgozunk, azt megpróbáljuk leírni. Már ez is egy nagyon hogy is fogalmazzak, egy olyan folyamat, ahol csökkennek az értékek, és utána ezt a leíratot átadni egy informatikus számára, az, vagy egy fejlesztő számára, az nagyon-nagyon nehéz folyamat. Viszont nagyon örülünk, hogy megtaláltuk a Digital Thinkers csapatot, akik abszolút nyitottak így az orvosi fejlesztésre, és baromilyen jó együttműködésünk van velük. Mind a két játékunk tovább fejlesztésében szerepet játszottak, és itt azért megvan ez a rezonálás közöttünk, szóval, hogy abszolút azt, amit mi megálmodunk, ami az asztalon kín van, azt ők olyan formátumban tudják megvalósítani, sőt, még sokszor ők tovább is gondolják, amire mi nem is gondolnánk esetleg így szakmai szemmel, és baromi jó dolgokat tudunk kihozni.
És esetleg, vagy ahogy hallottam, az indulásotok idején nem igazán tudtatok még külföldi példákat látni, hiszen a VR maga mint technológia is új volt, az egészségügyi alkalmazása is. Most már esetleg vannak olyan külföldi példák, akiket így követtek, vagy akiknek a tevékenységet számotokra inspirációt ad?
Nagyon érdekes, hogy tényleg nem nagyon volt annak idején olyan startup akár így Európában vagy Amerikában, akiket így nyomon tudtunk volna követni, hanem tényleg így úttörőként kellett ebbe a formátumba belevágni. Persze így mindfulness-szel, meditációs applikációkkal sokan foglalkoztak, de azért, amit mi csinálunk, az egy teljesen más folyamat. Viszont mostanra azért már azt mondhatjuk, hogy van hivatalosan FDA, ez az amerikai gyógyszerészeti hivatal gyakorlatilag, aki engedélyezteti a gyógyszereket. Már van hivatalosan elfogadott virtuális valóság játék, illetve szemüveg, amit receptre lehet felírni, szóval, hogy ilyen szempontból is nagyon jó folyamatok indultak el, hogy már a jogi szabályozás is megvan hozzá. Szóval, hogy az egy borzasztóan követhető példa, és nagyon hosszú távon fejlesztették az eszközt, illetve nőttek ki olyan startupok, amik tényleg bámulatos technológiákat használtak. ugye említetted, hogy én gyerekpszichiáterként dolgozok, és hogy például az autizmus kapcsán vannak olyan fejlesztő, terápiás, virtuális valóság alapú játékok, amik baromira izgalmasak, és azt gondolom, hogy így meg fogják reformálni gyakorlatilag a fejlesztéseket. És ami nagyon még érdekesebb talán, az pedig az, hogy a diagnosztikai oldalról is kezd a virtuális valóság belépni, hogy például egy olyan helyzetben tudjuk tenni a figyelemzavaros gyermeket, amiben ő produkálja ezeket a tüneteket, mert azért egy orvosként, vagy egy pszichológusként, egy gyógypedagógusként nincs arra lehetőség, hogy elmenjünk az iskolába, és akkor megnézzük, hogy valóban hogyan viselkedik ez a gyerkőt. Viszont a 360 fokos mesterséges környezet segítségével szimulálni tudjuk ezt a környezetet, és gyakorlatilag teljes képet tudunk arra kapni, hogy mit csinál ebben a helyzetben a gyerkőt. Szóval, hogy így abszolút ebben a műfajban is, gyakorlatilag ez egy kérdőívnek lehet tekinteni, hogyha nagyon leskálázzuk, óriási áttöréseket tud hozni a virtuális valóság. Mi abban bízunk, és azért dolgozunk, hogy minél többen kapjanak kedvet ehhez, hogy ezt használják itthon.
Esetleg arra gondoltatok, hogy ti magatok vinnétek külföldre ezt az általatok kifejlesztett technológiát?
Volt egyébként Kolozsváron egy szemüvegünk, most már nincsen, vagy igazából még így beszélgetünk az együttműködés folytatásáról, szóval, hogy ilyen szempontból van külföldi lába is a programnak, viszont azt tudni kell, hogy itt mindenki egyfajta ilyen szerelemprojektként tekint erre az egészre, és hogy mindenki a 8 órás munka, iskola, stb. Mellett csinálja, úgyhogy így arra, hogy mi majd Münchenbe járunk konferenciákra, vagy nem tudom, Madridba pitcheljük az ötletünket, vagy a különböző műsorokban beszélünk arról, hogy milyen fantasztikus dolgot csinálunk, arra nálunk nincs lehetőség, mi minden szabadidőnket és minden energiánkat erre áldozzuk, és lehet egyébként nem is baj, hogy nem megyünk el a külföldi vonalba, mert itt azért Magyarországon nagyon sok olyan szakmai együttműködés volt az elmúlt években, ami egy virtuális valóság felhajtó erőjét tudja képezni, akár különböző kórházakban, akár, amit említettem, ugye a felnőtt ellátásban. Szóval, hogy mi tök nyitottak vagyunk bárkire, aki megkeres minket, mi minden ugye alapítványként, közhasznú alapítványként dolgozunk, szóval, hogy nem az a célunk, hogy ezt a tudást így bent tartsuk, hanem minél több helyre eljuttassuk. Szóval, aki így egészségügyben dolgozik és kedvet kap az virtuális valóság használata iránt, azokkal mindig, minden esetben leültünk eddig beszélgetni, aztán vagy lett belőle valami, vagy nem, de azért mindenhol mi se lehetünk ott.
Persze. És igazából felvetődött bennem az a kérdés, hogy amit eddig most ennek a munkának a során megtanultál VR-ról, digitális technológiákról, ezek alapján, az ismereteid alapján, hogy látod így utólag visszatekintve az orvosképzést, illetve hát most ugye dolgozol a pszichiátrián is, hogy a gyermekeknél, hogy szerinted mik úgymond ennek a területnek a hiányosságai, hogy mit lehetett volna mondjuk orvosoknak, mert te is hivatkoztál arra, hogy nem igazán fejlesztenek nagyon digitális kompetenciákat. Nyilván nem arra való az egyetem, csak hogy ugye későbbiekre való felkészülés miatt szerinted mit emelhetnének be az orvosi oktatásban?
Én azért ezt cáfolnám, hogy nem erre való az egyetem. Szóval, hogy az egyetem azt gondolom, hogy azért fontos, hogy persze ad egy alaptudást mindenről, viszont meg kell tanulnia minden egészségügyi dolgozónak azt, hogy hogyan tudja ezt a tudást napi szinten up-to-date-en tartani. Szóval azért az orvoslás az szerintem a legdinamikusabban fejlődő tudományág, akár hogyha az elmúlt 2 évet nézzük, hogy milyen technológiai újdonságok jöttek ki. Szóval, hogy muszáj lenne kicsit abba az irányba is elmennie az egyetemi képzéseknek, hogy az újdonságokat bemutassa, és hogy mire lehet számítani, és hogy ezekre legyen egy nyitottság. És amikor engem meghívnak egy egyetemre előadni, én olyan boldog vagyok, hogy akkor itt van egy orvostanhallgató gárda, akiknek be tudok mutatni valamit, ami az ő praxisuknak már a része lesz. És hogy ez nem csak a virtuális valósággal, a különböző ilyen viselhető szenzorokkal, akár a mesterséges intelligenciával kapcsolatban nagyon-nagyon fontos, és hogy nem véletlen, amikor egy radiológiai állásjelentkezésnél az első kérdés, hogy tud-e programozni az orvos, mert ha nem, akkor lassan-lassan azért a munkájuk át fog nekik is alakulni. Szóval, hogy nagyon-nagyon kellene ezt nézni, és egy ilyen innovatív szemléletet átadni. Én bízok benne, hogy nyitottak lesznek az orvosi egyetemek, és azért már úgy kezdeményezéseket lehet látni, Viszont nagyon-nagyon jó lenne az, hogyha ez tényleg így az oktatás részeként is, és nem csak ilyen szabadon választható tantárgyakként lehetne, hanem tényleg egy ilyen innovatív szemléletet tudnának oktatni, és nem csak azokat a klasszikus dolgokat, amik nagyon fontosak, csak hogy muszáj az a nyitottság.
Értem, persze. És esetleg, amit így eddig láttál a VR technológiákból, tudsz olyan területeket említeni, amit így a mindennapi ember, a mindennapi élete során tud alkalmazni, gondolok arra, hogy otthon mondjuk, nem tudom, futás közben milyen, hogy tudja magát elvarázsolni ilyen virtuális valóságbeli alkalmazásokkal, vagy...
Abszolút szerintem a szórakozás az már egy nagyon jó dolog, hogyha akár egy közösségteremtő szórakozás létrejön a virtuális valóság kapcsán, akár mint bármelyik játékkonzolt tekintve. Persze lehet edzésre használni, azért ez mégiscsak egy mozgékonyabb folyamat. Nekem nagyon nagy kérdés az, hogy ezek az ilyen egyszerű felhasználó számára készített felhasználások, ezek hova fognak kifutni a jövőben. Hogyha tényleg egy nagyon nagy technológiai fejlődést látunk, akkor tényleg az lesz, amit a Facebook vagy újkori nevén Meta terjeszt, hogy gyakorlatilag az életünk részévé válik, és gyakorlatilag mint a telefon úgy fogjuk használni a virtuális valóságot, majd egy ilyen kis szemüvegbe lesz beleépítve, és akkor délután, amikor hazaérünk a munkából, akkor egy ilyen, sőt, már lehet ott fogunk dolgozni, akkor egy ilyen virtuális közegben leszünk, és akkor ilyen óriási metaverzumok fognak majd létrejönni, metagalaxisokkal, és akkor lehet itt ugrándozni. Szóval, hogy ez a mindenképpen a jövő, és azt gondolom, ezt el is kell fogadnunk, hogy ez a jövő, és ez így teljesen át fogja formálni az életünket, van maga veszélyeivel együtt. Viszont én jelenleg most azt látom, hogy amiben a virtuális valóság inkább menő és izgalmas, az a mindenféle ipari felhasználás. Szóval akár itt beszéltünk ugye az egészségügyről, de hogy beszéltünk a katonai alkalmazásokról, beszéltünk akár egy gyári munka betanításáról, akár különböző autószerelés kapcsán tanítani a szakdolgozókat ezzel kapcsolatban. Mondjuk úgy el tudunk adni egy lakást, vagy egy autót, hogy a vásárló még bele se ül, de már körbe tudja nézni, meg tudja nézni, hogy hova fogja tenni a különböző szőnyeget, vagy kanapét. Szóval, hogy én ebben látom most jelenleg az izgalmat, és azért nem kell szerintem felülni ennek a VR halott, vagy a virtuális valóság halott cikkeknek, mert nem, jelen pillanatban nem ez a lényeg, hogy az átlagos ember használja.
Értem. Esetleg még arra ki tudnál térni, hogy azt, hogy te ebben a projektben rengeteg tudást és tapasztalatot szereztél, például a virtuális valóságról, az a te saját orvosi hivatásodat, vagy amit korábban elképzeltél így az orvosi utadról, ezt hát gondolom befolyásoltál, hiszen meg most is gyermekpszichiátrián dolgozol, de hogy hogyan alakított ez így a pályaképedet?
Hát egy nyitottságot adott, az biztos, így az újszerű technológiák felé, ami azért nem gyakori az orvoslásban, a nyitottság az újdonságok felé. Szóval az mindenképpen egy ilyen tényleg egy ilyen rugalmasságot és egy rugalmas gondolkodást adott számomra. Nekem nehéz volt így a pályaválasztás, hogy mármint úgy értve, hogy az orvosi után, hogy milyen szakterületen helyezkedik el az ember, és hogy leadott egy nagyon jó rálátást így a pszichológiai részére az orvoslásnak, vagy a pszichiátriai részére az orvoslásnak. Szóval ez abszolút befolyásolta azt, hogy én most gyerekpszichiáterként dolgozom. Szóval, hogy egy ilyen nagyon komplex és érdekes rálátást adott meg, hát rengeteg tüzet gyakorlatilag, szóval, hogy az, hogy a tanórák után azért van még értelme csinálni valamit, és hogy egyfajta egy ilyen szerelemprojektként tudok ezen dolgozni, és hogy látom, hogy van értelme, mert egyre többen tudnak erről, egyre többen hallanak arról, hogy mit csinálunk, és akár szeretnék az osztályukon is látni ezt a technológiát, az meg pláne egy nagyon jó felemelő érzés. Szóval, hogy nekem ez így a mindennapi adrenalinom, vagy ez az ilyen kávém, a reggeli kávém.
Köszönöm, Sándor, ezt a beszélgetést. Számomra mindenképpen tartalmas és izgalmas volt, és remélem, hogy a hallgatóinknak is felkeltette a figyelmét. Hát nektek minden jót kívánok tényleg a projektetekhez, szerintem fantasztikus, hogy ezt csináljátok, és ahogy említetted, remélem, hogy majd mások is kedvet kapnak ahhoz, hogy bekapcsolódjanak a projektetekbe, szóval a hallgatóink keressék nyugodtan Sándorékat, és várjuk a kedves hallgatóinkat a következő adásban. Viszontlátásra!
Köszönjük, hogy a MedIT-vel tartottak. Váljék egészségükre!